Jó estét kívánok, örömmel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy Önöknél is jobb volt az idő, mint nálunk. Egész héten. Sütött itt is a nap? Igen, igen. Úgyhogy azt beszéltük a feleségemmel, hogy most, hogy itthon vagyunk, ez tiszta ajándék. Ugye, olyan, mintha ismét nyár lett volna, úgyhogy hálásak vagyunk ezért. A mai esti témánk a kereszténység újra felfedezi Istent. Reformátorok nyomában indulunk el, és egy olyan túrára indulunk, ahol megismerkedünk a helyszínekkel, azokkal a helyszínekkel, ahol reformátorok éltek, dolgoztak, de nem csak reformátorok, hanem olyan emberek, akik valamilyen szinten új dolgot hoztak az egyházi életbe. De mielőtt rátérnék a témára, hagyd kérdezzem meg, hogy szeretnek-e nyaralni? Igen, szeretik? Szeretik a szabadságot? Igen. Hoztam egy pár képet magunkról, én nagyon szeretünk nyaralni, és hát 2 éve volt, hogy elmentünk a hugomhoz, ő Norvégiában él, oda ment férhez, és itt a repülő vagy beszálltunk, lefényképeztem a pilótafülkét, a gyerekek nagyon élvezték a repülést, úgyhogy elmagyaráztunk minden nekik, és hát élvezték nagyon, hát a szabadságot élvezzük, nem? A gyönök is jól meg tudják ezt érteni. Én mindig azt gondoltam, Magyarország egy gyönyörű ország, a legszebb, de amikor kirepültünk, akkor láttam, hogy hát Norvégia, mint a kicsit szebb lenne. Tulajdonképpen csak a nacionalista érzéseim mondják azt, hogy Magyarország a legszebb, de olyan szép, gyönyörött, óriási sziklák, amikor ott áll az ember egy olyan szikla tetején, hogy 1 kilométer mélyen szakad le a mélységbe, akkor az ember úgy eltörpül teljesen. Tehát gigantikus ország, hát az alagutak is, amit a hegyekbe válnak, van olyan több mint 20 kilométer hosszú. Azt, hogy 2-3 kilométer, mert észre se vesszük, hogy 2-3 kilométer hosszú egy alagút. Magyarországon nem tudom, milyen a leghosszabb. Lehet, hogy ott van a Lánchíd után az a szakasz. De ott is látjuk az alagút végén rögtön. Úgyhogy itt nem, tehát gyönyörűek a sziklák, a táj, ugye lehet látni a tó is, a tükör, sima. Ha megfordítanám a képet, lehet, hogy nem vennék észre, hogy fordítva. Már volt, hogy kipróbáltam egyébként. Úgyhogy és időkkel mire észreveszik az emberek, hogy valami nem stimmel, annyira szépen visszatükröződik a hegy. Ugye a víztükörben rengeteg vízesés van mindenhol, ahová tekint az ember, vízesés van. Élveztük a szabadságot, amikor felmentünk északra, kölcsönkértünk egy autót, hát a hófal egy kicsivel másabb, mint nálunk, ugye, lehet látni. És a síelők néhol még így az út fölött így át is ugrottak, mentek tovább a túloldal, tehát fantasztikus. Ez itt a gletszer a távolban, ugye, ami lassan már veszélybe kerül. Meg kell mondani a felmelegedésnek is, hogy a gletszerek természetvédelmi terület, lassan, mert ugye veszélybe kerültek a gletszerek, itt a gletszer a távolban. Itt a gletszernek az alja, hát ez olyan nagy, hogy ez a feketeség, ez egy 4-5-6 méter magas lehet. Ott az ember ilyen törpének érzi magát teljesen. Tehát fantasztikus dolog látni, ugye ez olyan, mint a csokival lenne leöntve, és teljesen abban befújva a hegy, az egész hegység olyan, tehát ez fantasztikus. És gyerekek is élvezték, mi is élveztük. Lehet látni a kompala, hogy kelünk át, háttérben mindenhol vízesések vannak. Itt fenn laknak szinte mindenhol, vagy laktak, ahol termőterület van. Láttam olyan házat is, ahol itt különösen itt az egyik kanyonban, most már nem laknak ott, de régen, amikor nagy éhség volt Norvégiában, Norvégia legszegényebb országok egyike volt valamikor, most meg Európa is, talán a világ leggazdagabb országa, Norvégia. Az olaj következtében előtte azonban kevés volt a termőterület, és hát mindenhova kiköltöztek, ahol csak termelni lehetett. És hát olyan magasan költöztek ki, itt az egyik szikla tövébe, hogy a kis állatokat felvitte a földműves fentre, kikötötte a fához, ültette a fát, a gyerekeket is, ha kiléptek a házból, akkor derékát megkötötték, és hát pórázon mozoghattak odafön a gyerekek. És hát hallottam azt is, hogy hát itt ő sosem fizetett adót, mert ha jött az adószedő, akkor felhúzta a létrát. És hát másszon fel az adószedő, ha csak tud. Úgyhogy hát ilyen a szabadság, de tulajdonképpen a szabadságnak van egy jó oldala is, meg egy rossz oldala is, hogyha azt vesszük. Hát azt látjuk, hogy milyen jó, amikor magunk mögött hagyunk mindent, és élvezzük a szabadságot, de nem tudom, hogy élvezik-e azt a szabadságot, amit Isten az embernek adott a vallás terén. Mindenki oda megy vallás terén, ahova akar, nem? Teljes a szabadság. Lehet nyugodtan ezt választani, azt választani, amazt választani. Kinek mi a szimpatikus, azt választja. Így van? Korlátozza Önöket valami a vallásszabadság terén? Itt Magyarországon elvileg nem. Legfeljebb családi hagyomány köti az ember, de teljes szabadságot kaptunk. Kivéve az olyan országokat, ahol például az iszlám az úr, Ott nincs teljes szabadság, mert ott a maga az állam is meghatározza, hogy hogy kell hinni az embernek, de tulajdonképpen ott is azt hisz mindenki, amit akar, az egy más kérdés, hogy mit tesz. De belül nem lehet ránk erőszakolni semmit. Belül teljes szabadság van a hit terén. Így van az? Az más kérdés, hogy mást kell mondani egy-egy országban, de belül, hogy valaki másként hisz, ugye az teljesen lehetséges mindenki számára. Teljes szabadság a vallás terén. Mit eredményez a teljes szabadság? Káoszt. Nem? Több mint 20 000 féle felekezet van, ami kereszténynek mondja magát a világon. Mindenki azt csinál, amit akar. Jó ez így, vagy nem? Egyesek kitalálták, volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy hát ez nincs jó így, hát korlátozzuk a vallásszabadságot. Az hova vezetett? Elég a sötét középkorra gondolni, majd még beszélünk róla. A diktatúrát eredményezte nagyon sok helyen, nagyon sok korban, és rengeteg ember meghalt ennek következtében. Nagyon nehéz a vallásszabadsággal jól élni, mert a szabadság az el is bizonytalanít. Volt már, hogy szívesen mentek volna nyaralni, nem tudták, hogy most hova is. Ahová mennénk szívesen, az túl drága. Ahová szoktunk menni, már ismerjük. Nem, de nagyon nehéz a szabadság, hogyha mindenünk meg lenne, így a nyaralás eldöntése terén, akkor nehéz lenne időnként dönteni. Lehet, hogy állandóan csak utazgatnánk egyik helyről a másik helyre, hogy kipróbáljunk minél többet. Sokan ugyanezt teszik a vallással is. Kipróbálják ezt, utána kipróbálják azt, majd amaszt, visszamennek ehhez, egy kicsit amoda, majd pedig azt teszik, hogy mindenhonnan begyűjtenek egy picit, és akkor a felmérések igazolják, hogy ilyen keverékvallás jön létre, és a mai emberek többsége egyfajta keverékvallást hisz, vagy keverékvallással él. Hát így van egy olyan felmérés, amely szerint keresztényeknek 51%-a az még hisz a kabalákban is. Tehát a különféle talizmán, kabala, tárgyak, hogy hol vannak, pedig a kettő az egymást kizárja, de kereszténységben tetszik a hagyomány, a kabalákban tetszik, hogy velem van valaki, vagy valami nem. Valami kő, kavics, tárgy, emléktárgy, kép, vagy kereszt, vagy valami, ami valamilyen szinten egy üres tárgy, tehát önmagában nem tesz, de mégis hisznek benne az emberek. A vallás terén nagyon nagy a próba az emberek számára, hogy megtalálják azt, hogy mi is az igazi, mi is a helyes. A történelem során nagyon sok ilyen erőfeszítés volt arra nézve, hogy az ember visszataláljon az Istenhez, megkeresse, hogy most hogy is működik ez az egész, kiben hihetek, hogyan lehet tájékozódni, melyik az igaz. És ha megnézzük az erőfeszítéseket, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sokszínűek, nagyon sokféle lehetőség van, nagyon sokféle egyház van. Rögtön az elején szeretnék egy kérdést feltenni. Akart-e Jézus egyáltalán egyházat alapítani? Mert ma az egyházakról inkább negatívan gondolkodunk, mint pozitívan. Sok van, és nem mind úgy működik, ahogy nekünk tetszik, de akart-e Jézus egyházat alapítani? Önök szerint akart Jézus? Tessék? Nyugodtan válasz, lehet nyugodtan. A mikrofon csak nálam van feltéve. Te többen bólintanak, hogy igen. Tehát valószínű, de nézzük meg. Jézus rendkívüli életet élt, szolgált, tanított, ahogy már erről többször beszéltünk, és amikor meghalt, akkor ennek vége lett, vagy nem? Azt olvassuk a Bibliában, hogy nem lett vége mindennek, ugyanis miután elvégezte az ő szolgálatát a földön, akkor a munka folytatását rábízta a tanítványokra, és két helyen azt is mondja, hogy az egyházra, hogy ő megalapítja az egyházat, az ekléziát. Tehát ezt a munkát rábízta a tanítványokra. Ezt konkrétan ki is fejezi. Máté 10. fejezetében azt mondja, gyógyítsatok meg betegeket. Honnan látták, hogy kell ezt tenni? Jézusnál. Támasztatok fel halottakat. Amit Jézus tett, azt adja tovább. Tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkása kenyerére. Úgyhogy Jézus így meghatározza, hogy ugyanazt tegyék a tanítványok, amit ő maga is tett. Tehát egy szolgáló életet élnek, hát nem gazdagság felhalmozását bízza rájuk, hanem egy egyszerű szolgáló életet. Az első egyház, az első században az valóban hasonlóan élt, és hasonlóan szervezte meg önmagát, mint ahogy Jézus azt bemutatta. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, a 20. fejezetben, hogy Pál apostol, amikor az efézusi gyülekezettől elbúcsúzik, akkor a következőt mondja: viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tehát mi a papoknak a feladata, mi volt a tanítványoknak, a vezetőknek a feladata? Viseljenek gondot a nyájról, ugye az emberekről a gyülekezetekben, gondoskodjanak róluk, úgy, mint ahogy Jézus is gondoskodott az ő nyájáról. Az első keresztény egyház tehát így élt, hát nézzük meg, hogy mit is tett az első században a keresztény egyház vagy gyülekezet. Azt olvassuk az apostolok cselekedetei második fejezetében, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Tehát amit Jézus tanított, azt adták tovább, arról beszélgettek. Nem voltak még nagy hittankönyvek, semmi más, mivel foglalkoztak, amit Jézus mondott. A közösségben, vagyis összejöttek, beszélgettek, együtt voltak a kenyér megtörésében és az imádkozásban, tehát együtt vacsoráztak is az első keresztények. Ma már nem tudom, van ilyen keresztény közösség, ahol ezt gyakorolják. Összejönni és együtt vacsorázni. El tudják képzelni, hogy jó társaságban az jó lehet, ahol az emberek megértik egymást. Azt olvasjuk, az első században hetente tudják, hányszor vacsoráztak együtt az első keresztények? Na, mit tippelnek? Ki az, aki azt gondolja, hogy legalább egyszer? Ki az, aki azt mondja, hogy legalább háromszor? Ötször, hatszor, hét? Szóval minden nap. Minden, és nem azért, mert parancsba adták nekik, hanem azért, mert ami jó, azt az ember szívesen teszi minden nap. Jó volt a közösséget, jó barátokkal az ember szívesen találkozik minden nap. Így, hogy most itthon vagyunk, amikor útban vagyok, vagy amikor szabadidőm van, mit gondolnak, hogy mivel töltöm az időmet? Sok barátom van, vagy telefonálok, vagy látogatok, vég nélkül, útközben is én végig telefonálok, szabályosan, fülhallgatóval, tehát nem egyébként szabálytalanul, de végig, tehát napi 3-4 óra hossza, amit én úton töltök, az simán elmegy telefonálással. Egyébként olyan az idő, mintha úgy üres lenne, tehát céltalan. Tehát a közösséget az ember szívesen ápolja, hogyha jó, de kevésbé szereti, hogyha az kötelező és nem jó. Úgyhogy azt látjuk, hogy összejöttek rendszeresen, együtt imádkoztak, tehát nem csak egy hivatalos imádság volt, hanem ha valakinek problémája volt, baja volt, összejöttek a többiek, körbeálltak körülötte, és akkor imádkoztak érte. Komolyan vették egymás problémáit. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Már érdekesebb, nem? Mindenük közös volt. Tehát, ha valakinek nem volt semmije, másiknak volt valami, akkor mit csináltak? De kiegyenlítették a kettőt. Azt is olvassuk, hogy eladták marhájukat, telkeket eladtak, és adakoztak egymásnak. Nem volt köztük olyan, aki szegény maradt volna, vagyonukat és javakaikat eladták, szétosztották mindenkinek, hogyan éppen szükség volt rá. Hadd kérdezzem meg, hogy szívesen élnek egy ilyen közösségben? Az attól függ, hogy gazdagok vagy szegények. Nem? Hát ez a mondás lett, hogy már hallották, hogy két ember sétál az úton, nem tudom, hogy azt hiszem, itt még nem mondtam, és beszélgetnek is. Mondja az egyik, hogy te, ha két ötös találatod lenne a lottón, egyiket nekem adnád? Azt mondja, hogy persze. Mennek tovább, és azt mondja, hogy ha két autót nyernél, akkor egyiket nekem adnád? Azt mondja, hogy igen. Mennek tovább, azt mondja az egyik, hogy te, ha két inged lenne, egyiket nekem adnád? És a másik nem válaszolt. Hát miért nem? Mert volt neki kettő inge. Ugye? De most gondoljunk csak bele, hogyha szükségben lennénk, akkor milyen közösségben akarnánk? Nem? Nem jó lenne az ilyen? Hogy egymást hordozzák az emberek. Ez az egyház lényege, és ezt élték meg az első században. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtölték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Tehát csak egy-két pontot kiemelek, örömmel és tiszta szívvel együtt vacsorázni, ugye az mit is jelenthet tiszta szívvel? Azt szoktam mondani, hogy pletykamentesen. Nem? Szívesen élnek olyan helyen, ahol tilos a pletyka? Milyen jól, már az élet megváltozna abban a pillanatban, nem lenne pletyka, ugye? Örömmel voltak együtt, tehát egy vidám közösség volt, nem egy ilyen templomi, búskomor hangulatú közösség volt, vidámak voltak. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy hogyan reagált erre a társadalom. Önök szerint egy ilyen közösséget pozitívan, vagy negatívan látnak az emberek a társadalomban? Hogy? Negatívan? Mit azt olvassuk, hogy és kedvelte őket az egész nép. Még az ellenségeik is azt írták róluk, hogy a keresztények azok jó emberek. De Bitini a püspöke is, amikor ír a császárnak, azt mondja, hogy ezek jó emberek, miért kell őket üldözni? Amit tesznek, az jó. Ugye nincs köztük nyomorult, koldús, és felesküsznek nem akármire, hanem arra, hogy nem lopnak, nem csalnak, nem hazudnak, nem paráználkodnak. Mi a probléma a keresztényekkel? Nagyon jó közösséget éltek. Azonban, ahogy az első század elmúlt, valahogy a kereszténység is elindult a polarizáció útján, egyre több fajta formát öltött a kereszténység, és hát nézzük meg, hogy milyen formákat öltött a kereszténység. Itt az első századokban érdekes hagyományok indultak el, a legszélsőségesebbet emelném ki, Szent Simonnak az életét, nem tudom, hogy hallott-e róla valaki, ő oszlopszent volt, ugye az oszlop tetején élt, 10 évesként szerzetesnek állt, azonban annyira szélsőséges volt, hogy kitagadták a szerzetes rendből, és hát annak érdekében, hogy tovább gyakorolja az ő hitét, az ő felfogása szerint egy oszlop tetejére költözött, és 39 évet oszlopszentként töltött el. Milyen nagy a kontraszt, nem? Akközött, amit látunk az első században, és ez csak Simon, aki megjelenik, és oszlopszentként tölti az életét, 39 évet. Ugye az oszlop tetején szentként tisztelték, egy idő után özönlöttek hozzá az emberek, hogy meghallgassák őt, hogy mit tanít. Ez az oszlop, hát miért ilyen kicsi az oszlop? A zarándokok mindig lefaragtak belőle, miután meghalt. Vitték haza emléktárgyként. Mit is mondtam az elején, hogy hisznek Istenben meg kabalákban, nem? Egy darab kő az oszlop szent oszlopáról már is megváltoztatja az életet. Hitték ugye akkor sokan. Ugye egy gazdag milliómos, akit Dánielnek hívtak, megkedvelte őt, és elhatározta, hogy egyfajta templomot épít ide, ahol ő volt, ahol Simon lakott, és amikor a templom elkészült, akkor maga ez a milliómos Dániel is oszlop tetejére költözött. Hát mit gondolnak, mi vesz rá embereket arra, hogy oszlop tetejére költözzenek akkor, amikor Isten hitről van szó? Mit jelenthet ez? Valaki felköltözik az oszlop tetejére. Még, tessék, kicsit hangosabban jön. Kitűnni a többi közül, igen, kitűnni, valami extrát felmutatni. Mi lehet még? Megsanyargatás, önsanyargatás, igen. Egy kicsit menekülés is, nem? Hát miért menekültek ki ők az egyházból akkor? Azt látták, hogy az egyház nem azt teszi, amit Jézus írt. Nem, és mentek jobbra-balra, és nem találtak olyan közösséget, és felmentek az oszlop tetejére. Hogy ott éljék meg azt a szent életet, amit ők jónak tartottak. Ugye ez az a bazilika, ahol ő is élt, ugye kereszt alakú ez a bazilika, 476-ban indult az építése, Krisztus után hatalmas, ugye bővíteni is kellett, és hát az érdekesség ennek, hogy 100 évvel később még egy új szárnyat is adtak hozzá, és ebben az új szárnyban van egy érdekes rész, ez pedig, mit tippelnek, hogy mi ez? Keresztelő medence, 6. században, hogyan keresztelték az embereket? Még alámerítéssel, úgy, mint Jézus mutatta azt. Bár nagy tömeget nem lehet, ugye, mint a népegyházi státuszban így keresztelni, nem is annyira hiteles, ezért az egyház elhajlott tőle, de hogyha valaki Jézust akarja követni, akkor ugye akkoriban úgy gondolták, hogy ezt kell tennie, alámerítéssel keresztelkedni, így, ahogyan a képen is lehet látni, nem hanyatt keresztelték, mint ahogy most az alámerítéses keresztelők, hanem így előre, ugye a víz alá hajtották a fejüket. Ugye ez a Simonnak az otthona, ez volt, itt egy másik oszlopnak a talapzata, itt is egy másik oszlopszent élt. Azért volt ez az elhajlás az egyháztól, mert az egyház maga úgy tűnt, mintha a Biblia is egyébként megjövendőli, Jelenések könyvében, 6. fejezet, 7. fejezettől kezdődően, hogy maga az egyház lesz a keresztény hitélet legnagyobb akadályozó tényezője. És ez be is következett, azt látjuk, hogy ugye a 3. századtól kezdve új útra tért az egyház, 4. századtól ez meg is erősödött, amikor ugye a sötét középkor előzményei megtörténtek, amikor Konstantin császár keresztény lett, igaz, hogy csak a halálos ágyán keresztelkedett meg, államvallássá tette a kereszténységet Konstantin császár, és ennek következtében erőre kapott a kereszténység, és amikor erőre kapott, később hatalmat is kapott, és Konstantin császár egy új fővárost épített, amit hát nagyon alázatosan Kirill nevezett el saját magáról. Konstantinápoly, új fővárost épített, elköltözött Rómából. Az volt a nagy kérdés, hogy akkor ki lesz a következő uralkodó Rómában, hogy a császár elköltözik. Hát ki lett a következő uralkodó? A legerősebb egyház feje, egy püspöke, tehát a római püspök lett a római városi kormányzó tulajdonképpen, a legerősebb hatalmi személy. És így elindult az egyház az erő és a hatalom útján. Konstantin halála után az ő utódai már nem annyira toleránsan művelték a vallást, mint ő, ugye megpróbálta kiegyenlítetté tenni a küzdelmet a vallások között, de mivel a legerősebb egyházán nőtte fel magát a keresztény egyház, ezért a maga a keresztény egyház elkezdte írtani tűzzel, vassal kiket, azokat, akik Jézust akarták követni, Bibliát olvasták, ugye rengetegen halnak meg ekkor, de egyébként más egyházakat üldözött először, később pedig ugye azokat, akik a Bibliához ragaszkodtak. Emberi rendeletek foglalták el a Biblia helyét, egyre jobban ugye az egyetemes egyházban, ugye zsinatok határozták meg, hogy mit és hogyan kell hinni, és hát ez nagyon sok ember számára ez nem hozott igazi megnyugvást, mert Isten szavát semmi mással nem lehetett pótolni, és ezt érezték is. Ugye ennek következtében az emberek egyre inkább keresték az Isten közelségét, ennek is egy érdekes jelensége az, amit a meteórákban is látunk. Görögországban volt valaki meteóráknál, itt már többen voltak a meteóráknál, nagyon híres turistaközpont, az aszkézis és az imádság országa. Itt is a 10. század után indult el, ugye az, amikor abban a korban, amikor talán a legerősebb volt a sötétség, így a sötét középkorban, az emberekben felébredt a vágy Isten után, Isten keresése után, és hát elkezdtek ebbe a térségbe költözni, ahol szó szerint, mintha közelebb lehettek volna Istenhez a magasságban élve. 24 ilyen kolostor épült, ez egy fantasztikus természeti képződmény, nem tudjuk, hogy hogyan keletkezett. Talán Al Philipson elmélet a legelterjedtebb és legelfogadottabb, aki szerint itt valamikor ugye hordalékos volt a talaj, a víz elmosta a hordalékot, de ezek a sziklák fennmaradtak és megkeményedtek. A 10. században már voltak itt remeték, ugye, akik ide visszavonultak, és különféle formában próbálták meg az ő hitüket erősíteni. Ugye, Dipánisz remetalakja létrejött a 11. században, de vita van, hogy most melyik remetalak volt az első. Ebben nem akarok belemenni, egy azonban látható, hogy az aszkétikus életforma az egyre inkább lábra kapott, és az emberek itt a 10. század után is elkezdtek kivonulni a hagyományos egyházból, és keresték az Istennek a közelségét. Ugye Hagios Antonios remetalak a szikla oldalában volt egy lyuk, és akkor ott éltek az emberek, itt len egy ember mászik fel, ugye a kötélétre lehet itt látni, ugye? Egy ember megy fölfelé. Itt éltek éveket, keresve ugye az Istent, ugye a világ zajától visszahúzódtak, elszakadtak a forgataktól, és a magasságban keresték az Istennek a közelségét, mert valahol óriási az űr az ember életében, hogyha ha nem találja meg a választ az élet értelmének a kérdésére, Isten kérdésekre. A többi remetalak is így épült, kolostorok sora jött létre, ezeket most nem olvasom fel, de lehet látni az ő keresésükből azt, hogy ezekben a kolostorokban nagyon komolyan vették az emberek az Istennel való kapcsolatot a saját maguk módján, és igyekeztek választ találni az ő életük komoly kérdéseire. Nagyon nagy szigorúság uralkodott ezekben a kolostorokban. Itt éltek az emberek. A nőket kitiltották a területről teljesen, tehát ők nem nyertek ide belépést, csak férfiak voltak itt. És ez itt a Russzánó kolostor, amit a képen látunk. És hát itt tulajdonképpen egyrészt a szent iratok tanulmányozásának, másolásának szentelték az életeket. Másrészt dolgoztak, ezen kívül még különféle művészeti alkotásokat is hoztak létre. Ugye itt a kolostorok sorát építik fel, ahogyan a képen azt lehet is látni, egészen 16. századig, azonban utána már inkább csak hanyatlik ez a térség, egyre kevesebb figyelmet fordítottak erre. A Metamorfózis kolostor, az amelyiket mai napig is lehet látogatni, aki járt itt az emlékszik rá biztosan, Metamorfózis az átalakulást jelent. megfogalmazza azt, ami a lényeg, ez a 2 Korintus 3 rész 18-ban kerül kifejezésre, hogy ahol Pál apostol azt mondja, hogy ugyan Isten szemléljük, az ő szemlélése által átalakulunk az ő képmására, ezt mondja, és itt a görögben a metamorfózis szó áll, metamorfeó, ez pedig nem más, mint amikor a csúnya hernyó ugye bebábozódik, és utána átalakul szép lepkévé, ezt hívják még a biológiai nyelven is metamorfózisnak. Ugyanerre törekedtek az emberek, hogy Isten közelsége által átalakuljanak, mert rádöbbentek, hogy az emberi élet legalapvető problémáira és kérdésére sehol máshol nem kaphatnak választ, csak Istennél. És ha valaki megkapja nála ezt a választ, akkor az ő élete átalakul. Úgyhogy ezt a kolostort gyönyörűen képítették, ma is nagyon sokan látogatnak el ide, turisták közül. Egy pár képet hoztam itt, hogy bemutassam, hogy hogyan is éltek az emberek. Ugye a tengerszint felett 613 méter magasan fekszik. Athanasius volt az, aki ezt a kolostort újjáépítette. Ugye atószi stílusú a temploma, ami azt jelenti, hogy 12 apostol után építették a kápolnát. Itt a bejárata a kolostornak, ha beérünk, itt a harangot látjuk, ugye Isten tiszteletre, ebédre, ennek a kongatásával hívták az embereket. Ez itt a konyha, egy elég sötét hely, itt az üstöt látjuk, itt volt a főzés, a sütés, persze nagyon ritkán sütöttek kenyeret. Ez itt a boroshordó a képen, egy jó méretes boroshordó volt, ugye, úgy látszik ez is szerves részét képezte az ottani életnek, itt pedig a szent könyvek sorát láthatjuk. Ezek nagyon fontos szerepet játszottak az emberek életében. Ez pedig a temető. Ugye odafenn nem volt föld, hát szépen megszállították a pácienseket, és akkor ugye, kihelyezték a polcra őket. Úgyhogy aki híresebb volt, az dobozt is kapott. Úgyhogy. Itt a kilátás a kolostorból. Tehát ide vonultak vissza az emberek azért, mert valahol az ő életük visszatükrözte azt, amit Augustinus nagyon jól megfogalmaz. Azt mondja, hogy nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg nyugalmat nem talál benned, ó Isten. Ez a nyugtalanság hajtotta az embereket, és hajtja ma is. Minden vallás mögött, minden felekezet mögött, ami több mint 20 000 most mi van? Ez a nyugtalanság van, ami hajtóerőként elindította mindazt, mert az emberek keresik a választ ugye, a lét kérdéseire. Egy mozgalom indult el a 12. században, a Waldenseknek a mozgalma, 1170-től, ugye a lyoni szegények, Péter Valdó vezetésével, őket is a nyugtalanság mozgatta, nem volt elég az az élet, amit tapasztaltak az egyházban, akkor az üresség, a liturgiák, a hagyományok tisztelete, és hát elkezdték keresni a tartalmat, Isten személyét, Isten ismeretét, mit gondolnak, hogy hol? A Bibliában. Azt, amit tiltottak sokáig, azt elkezdték a Bibliában keresni. Hát ennek nagyon súlyos következményei lettek rájuk nézve. A harmadik lateráni zsinat az kiközösítette őket, pedig semmi más nem akartak, csak a Bibliát olvasni és arról beszélni az embereknek. De ez már nagyon veszélyes volt az egyház számára, a népnyelvén akartak szólni, de ezt betiltották, kiközösítették, és ugye, menekülniük kellett ide. Észak-Olaszország, Dél-Franciaország hegyeibe menekültek, ez a kis falu, egy valdens falu volt, ide vonultak vissza. Itt éltek az üldözés elől elrejtőzve a valdensek, és a fő céljuk az volt, hogy amit megtaláltak békességet Isten szavában, a Bibliában, azt próbálták továbbadni másoknak. A Bibliát másolták kézzel, itt egy asztal, amin írták a Bibliát, és azt terjesztették, lapokat adtak tovább embereknek, egész köteteket írtak. Itt például egy új szövetség, ez itt az Ószövetség vége, egy Biblia, amit a valdensek másoltak le. Gigantikus munka, egy ilyen Biblia elkészítése. Ugye 1184-ben harmadik Lucius pápa Valdónak a mozgalmát, azt eretnek mozgalomnak nyilvánította, és elindították az inkvizíciót, ami nem más rend, mint azt, hogy üldözni kell azokat, akik a Bibliát olvassák, és fel kell lépni ellenük. Később, a 13. század elején pedig kimondták azt is, hogy aki eretnek, annak meg kell halni. Ki az, aki megölt az eretnekeket? Csak hogy képbe legyen. Ki az, aki megölt az eretnekeket? Pogányok? Muzulmánok? Nem. Keresztény egyház. Nem. Korábban üldözöttek voltak, mások üldözték őket, itt pedig mit tesz a keresztény egyház? Üldözi azokat, akik a Bibliát olvassák, Jézus szavait. Döbbenetes, milyen átalakuláson megy keresztül az egyház. Ez jelzi azt, hogy nem elég csak azt mondani egy szervezetről, hogy az egyház. Érdemes azt is megnézni, hogy hát most milyen, nem? Mit tesz, mit mond a Bibliáról, követi-e valóban azt, amit Jézus tanított. Ugye az inkvizícióról olvastam feljegyzéseket, van egy kis német könyvem, inkvizitorok feljegyzései, és hát döbbenetes olvasni azt, hogy hogyan folyt az inkvizíció, az üldözés. Olvastam vallatásokat is, hát leírnak eseteket, amikor hát az volt az álláspont, hogyha valakiről nem egészen bizonyosan derül ki, hogy a Bibliát olvasta, akkor is jó megkínozni, mert az nem állt neki. Úgyhogy javára válhat. Akkor volt egy személy, aki nem volt követője ugye a Bibliának, és nem is olvasta azt, de megtudta, hogy a testvére, az ő bátyja, azt olvassa, és a halálos ágyán, mielőtt a bátyja meghalt, megvallotta a bátyja azt, hogy ő bizony olvasta a Bibliát, és ő hisz a Bibliában. Pár nap múlva a bátyja meghalt. Ez kiderült, és börtönbe zárták az illetőt, aki bár nem volt olvasója a Bibliának, de elmulasztotta megadni az inkvizitoroknak az esélyt, hogy az ő bátyját a halála előtti pár napban még jobb belátásra bírják. És ezért börtönbe küldték. Tehát egy felfoghatatlan, hogy milyen korszak volt ez, hogyha ezt vesszük. Ugye 1229-ben a zsinat a Bibliát is a tiltott könyvek listájára emelte, és innentől kezdve, ugye, aki a Bibliát olvasta, az potenciálisan ki volt téve az inkvizitorok üldözésének. Ezentúl még az egyházban is nagyon nagy zavar keletkezett, hogyha megnézzük az egyház történelmet, érdemes utána olvasni. Nagyon sok könyv született erről. Avignonban például a római püspök, vagy későbbi nevén a pápáknak a harc, amikor átköltözött Avignonba, majd volt egy pápa Avignonban, volt egy pápa Rómában, és nem tudták eldönteni, hogy melyik az igazi pápa. Ezt azért mondom el, hogy lássák a történelemben, hogy ahogyan az emberek látják az egyház életét, keresik az igazi vallásnak a tartalmát és a formáját, hogy hol is lehet még az igazival találkozni. Hát az nem ad békességet, amit sokszor találunk ugye abban, ami előttünk lejátszódik. Ugye a pápák harca elindult, a követők pedig elkezdtek vívódni, keresték a követők azt, hogy most hogyan is viszonyuljanak ehhez. Ennek a következménye az volt, hogy egyre többen elkezdtek gondolkodni, és hát Wycliffe volt az, aki 1324-től ugye rádöbbent arra, hogy egy megoldás van, arra nézve, hogy az emberek az Isten kérdésre igazi választ kapjanak, és azt mondta, hogy az emberek kezébe kell adni a Bibliát. És így elindult egy mozgalom, ami visszatért ahhoz, hogy a Biblia alapján alakítsák ki az ő hitüket, majd jött Husz János Prágában, Husz is mit tett? Elkezdte prédikálni a Bibliát. Tanította a Bibliát, egy egész mozgalom indult el, ezek azok a helyszínek, dokumentumok, amik az ő életéhez kötődnek. Husz egy hatalmas tanító volt, egy hatalmas mozgalmat indított el. És azt látjuk, hogy ezek a mozgalmak átalakították a vallási térképet a világon. Ugye a Waldensek és Wycliffe hatására megváltozik az egyházzal a kapcsolata Husz Jánosnak, hogy hallott a Waldensekről, elkezdte a Bibliát olvasni, rádöbbent, hogy ez ad igazi tartalmat az ember hitének, ez segít Isten megismerésében. Az egyház eredeti küldetését elismeri, hogy van egyház, szükség van egy egyházra, Jézus egyházat alapított, de az a jelenlegi formáját azt nem ismerte ő el, felszólította az egyház vezetőit, hogy példamutató életet éljenek, mutassák be azt, amit Jézus tanított, és ezzel segítsék az embereket, kritizálta a bűnbocsátó cédulák árusítását, arra hivatkozva, hogy Jézus hogyan gyógyított és hogyan bocsátotta meg a bűnöket. Mennyit kért érte? Ingyen. Ingyen tette, és azt mondta, az egyház küldetése is az, hogy ingyen szolgáljon az embereknek. A nép nyelvén prédikált, tehát nem latinul, vagy görögül, vagy héberül, hanem a nép nyelvén, ezért ezrek hallgatták őt, és értették is őt, mert ugye az akkori kor nyelvén prédikált. Itt ez a kis kápolna, amiben ő sokat prédikált, ugye az ő szószéke, ahonnan ugye egy egész reformációt indított el Husz János. 1414. július 6-án mit gondolnak, őt kitüntették, vagy pedig mágiára küldték? Mágiára küldték azért, mert a Bibliát az emberekhez közel akarta vinni. Ekkor történt, nem sokkal ezután, egy érdekes fordulat a világtörténelemben, Gutenbergben járunk, Mindenki tudja, hogy mi kötődik oda. Mi történt Gutenbergben? A könyv nyomtatását ugye feltalálták, és melyik volt az első könyv, amit kinyomtatta? A Biblia. És ezután ugye még nehezebbé vált a küzdelem, mert a Bibliát most már nem csak kézzel, fáradtságosan, hosszú idő alatt lehetett másolni, hanem elkezdték nyomtatni a Bibliát, és többek között voltak olyanok is, mint August Hermann Franke, aki nyomdát alapított, és a Bibliát akkor még ugye úgy volt a nyomda, hogy ólombetűket kellett berakni a sablomba, és akkor, amikor valami más könyvet nyomtattak, akkor át kellett rakni az ólombetűket, és akkor újra lehetett tovább folytatni a nyomtatást. Ő kirakatta a Bibliát, a Biblia teljes betűkészletét, és állni hagyta az ólombetűt, és azt mondta, hogy addig kell nyomtatni a Bibliát, amíg el nem kopnak a betűk. Nem engedett semmi más nyomtatni, úgyhogy hatalmas mennyiségben kerültek ki a Bibliák a következő 2-3 évszázadban. Soha nem látott mennyiségben, ugye, és ez megváltoztatta a világot. Egyre több ember kezdte el olvasni a Bibliát ennek következtében, és ennek az eredménye az volt, hogy egyre több ember kezdett el gondolkodni, hogy mi is az, amit Isten szava mond, mert ez a könyv, ez visszavezette őket Jézus történetéhez, Jézus példájához, Isten törvényéhez, Isten parancsolatához, összetudták hasonlítani az emberi parancsolatokkal Isten törvényét, és lehetőséget kaptak az emberek, hogy megismerkedjenek személyesen Isten akaratával. Ez egy óriási felelősség, hogy az ember, ha lehetőséget kap, hogy megismerje Isten akaratát, akkor éljen is a lehetőséggel. Ezután még több ébredés indult el, ugye a valdensek felfedezték a Bibliát, elkezdték azt terjeszteni, Csehországban Husz János elkezdi a Bibliát tanulmányozni, és felszólít arra mindenkit, hogy engedelmeskedjen annak, amit a Bibliában lehet olvasni. Jöttek a többi reformátorok, tudnak még reformátorokat említeni, akik megújulást hoztak a kereszténységbe? Kik voltak még? Luther, Calvin, Zwingli, Knox, Farrell, és lehetne még a listát ugye hosszan folytatni, olyan emberek nevével, akik hatalmas befolyással bírtak. És érdekes, például Calvin megtérésénél hallottam róla, hogy mi az, ami elindította őt. Nagyon sok reformátor megtérése nem teológia alapon történt, hanem szembesült azzal, hogy milyen ereje van ennek a könyvnek. Calvin ellensége volt a protestáns hitnek, és azt mondta, hogy el nem tudja azt képzelni, hogy valaha egy tételét is el tudja fogadni a protestáns hitnek. Párizsba utazott Calvin, és amikor Párizsban volt, akkor látott egy kivégzést. Egy mártírt végeztek ki. És amikor látta a mártír halálát, hogy ott áll a mágián, Calvin, aki ellensége volt a protestantizmusnak, egy dolgon megütközött. Látta, hogy a kivégző osztag, az emberek milyen dühösen, indulatosan viszonyulnak a kivégzéshez. Az egész tömegben egy embernek az arcán volt békesség. Kinek az arcán lehetett? A mártírnak az arcán. Olyan békesség volt a szemében, az arcán, hogy Calvin megütközve nézte azt. És látta, hogy ilyet még nem látott. És tudta, hogy ez az ember a Bibliát olvasta. És hazament, és Calvin ennek a hatására kezdte el a Bibliát olvasni, amit látott annak az embernek az arcán. Honnan ez a reménység, amikor tudja, hogy meg fog halni? Honnan ez a békesség, ez a lelki erő? A legnehezebb küzdelemben is, ami csak az emberre ugye beköszönthet. Mégis volt ereje hozzá. És Calvin, amikor elkezdte olvasni a Bibliát, ő is rádöbbent arra, hogy ki a békesség forrása, ugye Jézus Krisztus, és mindaz, amit a Biblia tanít. Európa ketté szakadt, ugye Luther Márton, aki talán a legnagyobb reformátor volt, tudjuk, hogy felállt, 95 tézisét kiszögezte ugye a templom falára, és ezután elindult egy lavina, amit nem lehetett utána megállítani. Luther egy zseni volt egyébként, hogyha megnézzük csak a műveit, rengeteget írt, rengeteget publikált, nagy szónok is volt, és nagy tudós is volt. Tehát aki tanult görögül, az tudja, hogy mit jelent a görög Biblia fordítása, egy nagyon nehéz feladat. Ő egy év alatt az egész Új Szövetséget lefordította, ugye a német nyelvre, azért, hogy a német nép a saját nyelvén tudja a Bibliát olvasni. Ő maga egy rendkívüli megtérési élménnyel rendelkezett, ami ahhoz köti az ő hitét, hogy Jézus Krisztus és a Biblia az, ami az ember életét formálja, Jézusnak a kegyelme, aki nem a tettek alapján fogadja el az embert, nem azt nézi, hogy bűnös vagy bűntelen, mert bűntelen ember nincs is, hanem szeretettel elfogadja, és a kegyelme által az ember teljesen elfogadja feltétel nélkül. Ez a fantasztikus, felszabadító élmény volt Luther számára. Bibliát is elkezdte olvasni, és ő az, aki megalkotta a sola scriptura elvet, ami nem mást mond ki, mint az, hogy vallási kérdésben, hitkérdésben irányadó és mérvadó micsoda? A Biblia. És ezzel indult el tulajdonképpen a protestáns hit. Semmilyen más elvet nem fogadott el. Ő kész volt a pápával is vitatkozni, bárkivel, elfogadta őket, tisztelte őket, de azt mondta, hogyha el kell dönteni egy kérdést, ami vallási jellegű, akkor annak az alapja legyen mindig a Biblia. Úgyhogy ő ehhez vezette vissza az embereket. Csak Jézus Krisztus menthet meg, ezt vallotta. Ugye, ezután volt az, hogy Genfben is, ugye több reformáció kötődik Genfhez, többek között maga Calvin is itt dolgozott, Farrell is itt dolgozott, és Genfben is ugye egyre erősebb lett a calvini irányzat, aki szintén a Bibliát helyezte középpontba, és hát látjuk azt, hogy Calvin megtérésében is kulcs szerepet játszott az, amit el is mondtam, a személyes találkozás Istennel és a Bibliával. Ugye Oliverten azt mondta Calvinnak, hogy kétféle egyház van, az emberek által létrehozott egyház és a Biblia vallása. És ez mennyire így van ma is, nem? Van a Biblia vallása, ha mindenki a Bibliára építene a hitét, akkor hány vallás lenne a Földön? Ha egyféleképpen megtanulnánk olvasni, akkor egy vallás lenne. Egy a Biblia, egy az Isten, egy az Istennek a lelke, aki azt segít megérteni. Calvin azt válaszolta erre, egyetlen tanításodat sem fogadom el. Azt képzeled, hogy tévedésben éltem eddig? És ez volt az óriási probléma Calvin számára. Mit kezdjek az én múltammal? Eddig így éltem. És azt gondolod, hogy én eddig tévedésben éltem, és nem akart elfogadni, azt már elmondtam, hogy mi győzte meg Calvint, a valóság, amikor látta, hogy milyen ereje van annak, amit ő eddig nem ismert, vagyis Isten szavának, a Bibliának. A Biblia önmaga is rávilágít erre. Azt mondja a Biblia, hogy a római levélben, a 10. fejezetben, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért kimondja a Biblia, hogy ha valaki hallgatja Isten szavát, az ő szívében hit ébred, és itt megkapjuk a választ arra is, amit sokan feltesznek így előadások kapcsán, hogy miért nem tudok én hinni? Szeretnék én hinni az Istenben, de nem tudok. Miért nem tud az ember hinni? Azért, mert nem foglalkozik az Istennek a dolgaival, nem olvassa a Bibliát, és nagyon nehéz csak úgy magunkban hitet produkálni. A hit az nem egy lelki erőlködés, hanem az Istennek egy ajándéka, és ha az ember ezt szeretné kérni, akkor vegye elő Istennek a szavát, ugye a Bibliát, és akkor ennek a következménye az lesz, hogy Isten megadja neki a hit ajándékát. Calvin megtérése után elkezdte prédikálni szintén az evangéliumot, és nagyon nagy hangsúlyt fektetett a megszentelődésre, az ember életének az átalakulására, és itt már láthatjuk is azt, hogy minden reformátornak megvolt a saját hangsúlya, nem? Ugye az első mozgalomnak, a valdenseknek a hangsúlya azon volt, hogy a Bibliát fontos olvasni. Ugye az Husz Jánosnak az volt a fontos, hogy az ember engedelmeskedjen az Istennek, de és így tovább. És így minden reformátor valamilyen szinten eltért a másiktól egy picit, volt egy kis különbség közöttük. Ennek az lett a következmény, hogy a legtöbb nagy reformátor után létrejött egy egyház. Calvin követői egy egyházat hoztak létre, hogy hívjuk azt Magyarországon, a református egyház. Luther követői egy egyházat hoztak létre, ezek az evangélikusok. Akkor mehetünk tovább, John Wesley, aki Angliában dolgozott, az ő követői egy egyházat hoztak létre, melyik lett ez az egyház? A metodista egyház is. Így lehet látni azt, hogy nagyon meghatározó az alapító reformátornak a személye és tanítása a későbbiek során. És érdekes, hogy bár azt hirdették, hogy a Bibliához kell visszatérni, azt látjuk, hogy a történelem azt igazolja, hogy nagyon gyakran nem a Bibliához tértek vissza csupán, hanem nagyon erősen kötődtek ahhoz, amit az alapító reformátor felismert, és így elkezdték őt is követni egy picit. Egy picit a Bibliát, egy kicsit pedig az alapító reformátort is követték. Így lehet látni azt, hogy hogyan jönnek létre az egyházak a mai napig. Jönnek alapítók, akik felismernek valamit a Bibliából, Megalapoznak egy új hitet, követőkre találnak, és a követők pedig gyakran kit követnek? Az alapítót, aki létrehozta az új irányzatot. Calvin János az ima és a megszentelődés fontosságát hangsúlyozta, hatására megalakult a református egyház. Nem volt problémamentes a protestánsok élete, nagyon sokat üldözték a protestánsokat is, bár a sötét középkor itt már véget ért elvileg, gyakorlatilag azonban visszatértünk a sötét középkorba itt a 17.-18. században, különösen Dél-Franciaországra igaz ez, ugye, amikor olyan király került a trónra, aki a saját vallását tette kötelezővé ugye mindenki számára, ekkor a protestánsokat, protestáns hit gyakorlását betiltották, és hát így kimentek a sziklák közé, a hegyekbe, és ott tartották az istentiszteleteket a protestánsok, itt voltak az ige hirdetések. Ez itt Dél-Franciaországban található, egy kis múzeum, 2-3 éve jártam ott először, egy konferenciára hívtak meg. Nagyon érdekes volt ott látni azt, hogy hogyan éltek ezek a protestánsok, akik csak úgy, mint ahogyan a kappadóciai keresztényeknél láttuk, ők is kivonultak a modern világból, a hegyek közé vonultak vissza, itt hozták létre a házaikat, azért, hogy a hitüket gyakorolni tudják. Hogyha elkapták őket, akkor a lelkészeket kivégezték, nagyon csúnya módon, kerékbe törték a lelkészeket, majd még erről mutatok képet, a nők életfogytiglani börtönt kaptak, a férfiakat gályarabságra vitték el, a gyermekeket pedig kolostorba zárták a protestáns szülők gyermekeit, és örökre elszakították a szüleiktől. Tehát lehet látni, hogy minden időszakban meg kellett küzdeni a hitért annak, aki hűséges akart maradni ahhoz, amit a Bibliából felismert. Itt éltek ezek a protestánsok, itt lehet látni a nappalit, a főző részt. Ez itt egy szekrény, ami egy érdekes és talán egy kicsit furfangos szekrény is. Itt lehet látni, hogy 3 polc van a szekrényben, az alsó, a középső és a felső. Itt azonban, hogyha felemeljük az alsó polcot, akkor egy ilyen mélyedést látunk, ami benyúlik még a ház alá is. De hogyha jöttek a keresztény üldözők, akkor itt rejtették el a bibliákat, ide bújtak el a lelkészek, rátették a polcot ugye a helyére, és akkor itt el tudták titkolni a külvilág elől, hogy mi is van náluk. Ez egy szószék, amit vittek magukkal a lelkészek, erről prédikálták a bibliát, az evangéliumot. Ez pedig egy tükör, aminek a hátában mi is van, itt lehet látni, egy üreg van kiképezve. Mire használták ezt az üreget? Ide rejtették el a Bibliát. Ugye, mert ha megtalálták a Bibliát, akkor az akár halált is hozhatott az egész családra. Hogy ide rejtették el a Bibliát, ezt visszatették a helyére, ez így néz ki. Egy tükör a falon, hátul pedig a Biblia. Ők is kézzel másolták a Bibliát, és lehet látni azt, hogy milyen Bibliákat hoztak létre. Ez itt a női Biblia. Hova rejtették el a nők a Bibliát? A kontyukban, ugye a hajfonatokban, olyan kicsi, hogy el lehetett, akár körbe lehetett fonni a Bibliát a hajukkal, ezek nagyobb Bibliák, ugye új szövetség, Jézus Krisztusnak az új szövetsége. A lelkészeknek ugye nagyon kockázatos volt a szolgálata, mégis emberek jelentkeztek erre a szolgálatra, hogy prédikálják az evangéliumot. Ebből lehet látni, hogy mennyire erős hatása van a reménységnek az ember életekre. Ha valaki lelkész volt akkor, és megkapta a lelkészi diplomáját, akkor a feljegyzések szerint a következő szavakkal adták át a diplomát. Most már a papírod van róla, hogy meghalhatsz az evangéliumért. Lelkészeket ugye kivégezték, kerékbe törték, kikötötték őket egy vaskerékhez, és egy vasrúddal beleverték minden csontjukat a kerékbe. Egy borzalmas kivégzési módszer. Itt a márvány táblán olvashatjuk a lelkészek névsorát, akik így haltak meg. Egy borzalmas üldözés volt. Férfiakat elvitték gályarabságra, itt pedig azoknak a nevei állnak, akik gályarabságra kerültek, de nem más tettek a gályán, mint eveztek, ugye csak úgy, mint a római cirkálókon. És itt egy-egy képet lefényképeztem, hogy lehessen látni, hogy milyen sok személy van egy-egy név, egy-egy családnév mögött. Tehát nagyon sokan, több ezer ember került a gályákra. Voltak olyan hősök ebben a korban, akik semmi áron nem adták fel az ő hitüket, ragaszkodtak hozzá. Ilyen például Konstanca börtönében láthatjuk, egy híres börtön volt ez a a Hagia Smortis. Ebben a börtönben volt egy hölgy, Maria Durand, aki 1730-ban került ide a börtönbe, és több mint 30 éven át raboskodott, nem engedték ki, ugye meg akarták törni az ő hitét, és ő a puszta ujjával, a körmével elkezdte belevésni a kőbe az ő hitvallását, és ez az, ami őt igazán híressé tette, több mint 30 év munkája alatt belevéste az ő hitvallását a kőbe, a regiszter, ami azt jelenti, hogy nem adom fel, ellenállok, nem adom fel az én hitemet. Ugye azért, hogy ha bárki utána ebbe a börtönbe kerül, az, amit ő oda írt, az bátorítsa őt arra, hogy ő is hasonlóan kitartson az ő hite mellett. Azért nem volt egyszerű Jézus Krisztust követni ezekben a korokban, nem volt egyszerű Bibliát olvasni, mégis vállalták emberek. Ugye ezután még újabb és újabb mozgalmak indultak el, felfedezték a felnőtt keresztséget, melyik egyház jött létre ez alapján? A baptista egyház. Ugye a baptista szó az a baptizó görög szóból származik, ami nem más jelent, mint keresztség, alámerítéses keresztség. Egyre újabb és újabb tanításokat ismernek fel a Bibliából az emberek, úgyhogy ezt nem ismerték fel a reformátorok, a keresztségnek bibliai formáját. Ugye Luther gondolkodott rajta, nagyon sokat vívódott rajta, hogy most felnőtt keresztség vagy gyermekkeresztség a helyes. Ugye rádöbbent arra, hogy a keresztséghez hit is kell. Jézus azt mondja Márk 16:16-ban, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. De a gyermek azt tud hinni? Pár napos, pár este nem tud hinni. És Luther vívódott, hogy akkor ez hogy is van? Ha pedig a gyermek nem tud hinni, akkor a keresztsége nem ér semmit. Mert keresztség hit nélkül az nem ér semmit. És végül azt a megoldást találta ki Luther, ami viszont nem biblikus, hogy akkor nem a gyermek hite számít, hanem a szülőnek a hite. De hát ez megint nem megoldás, hogy a szülőnek a hite számít be a gyermek számára, mert ha felnövekszik a gyermek, akkor a saját döntését fogja meghozni. Ebből lehet látni, hogy ők sem voltak tökéletesek, tehát nem jó alapítókhoz ragaszkodni, hanem sokkal jobb a Bibliához ragaszkodni, amit ők felismertek. Lutherről van még egy érdekes mondásom. Luther nem nagyon szerette a zsidókat. És egyszer kérdezték tőle, hogy hogyan gondolkodik a zsidókról. És akkor azt mondja Luther, hogy hát hogyha átmész az Elba hídján, és találkozol egy zsidóval, köss egy követ a nyakába, és dobd be őt az Elbába, és mondjad neki, hogy megkeresztelek téged a te atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak nevében. Ez jelzi azt, hogy még mindig nagyon emberi maradt ő is, meg nagyon sok reformátornál is látunk ilyen vonásokat. Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy akármilyen nagy dolgot fedez fel valaki, akármilyen géniusz is lehet, akármilyen zseni, akkor is kire kell figyelni? Nem rá, hanem Jézusra és a Bibliára. Ez nagyon fontos alapelv, amit ha nem ismer fel valaki, akkor újból és újból csalódni fog. Tehát a keresztség felismerésével elindult a baptista egyház, ami a mai napig működik, Magyarországon is erősödőben van. Majd következett, gondoltam, hogy beszélek a saját egyházunkról is, az adventista egyházról is, hogy hogyan jött létre. Ugye kapcsolatban vannak többen önök közül már jó ideje az adventista egyházzal. A 19. század első felében elkezdték sokan a Bibliát tanulmányozni, és felfedeztek egy olyan fontos igazságot a Bibliában, ami szinte minden lapján a Bibliának megjelenik, ez nem más, mint Jézus Krisztus második eljövetele, az advent. Ugye az a második advent, Jézus azt ígérte, hogy vissza fog majd térni, János 14. fejezetében és nagyon sok más helyen, és amikor ezt látták a egyesek, tehát Miller Vilmos és mások, ő nem volt egyébként adventista, csak adventváró, akkor rádöbbent, hogy erre a visszajövetelre fel kell készülni, és méghozzá ez a visszajövetel, ez nagyon hamarosan be fog következni. Ez egy téves számításon alapult, erre rá is jöttek 1844-ben, hogy a számítás az nem stimmel, azonban, ahogy elkezdték a Bibliát kutatni, kíváncsiak voltak arra, hogy mit mond a Biblia erről, egyre másra olyan dolgokat fedeztek fel, amelyek újak voltak más felekezetek számára. Többek között a halottak feltámadnak. 1834-ben indult ugye az advent mozgalom, aminek az volt a célja, hogy minden embert felkészítsen Jézus eljövetelére. Tehát a kereszténység erősítése volt a célja, egy olyan reménység jegyében, amit Jézus második eljöveteléhez kötöttek. Ebből a mozgalomból nőtte ki később magát az adventista egyház, amelyik egyház tulajdonképpen arra fektet nagy hangsúlyt, hogy a létünknek a célja az nem az, hogy itt jól érezzük magunkat, hanem az, hogy Jézus Krisztus eljövetelét várjuk. Ez a reménység az Adventista Egyház hitvallása, és ezt, ahogy már egyszer említettem is az egyik előadáson, a nevébe is belefoglalta az egyház, és így egy újabb dologgal gazdagította a felfedezéseket a Biblia igazságai terén. Elkezdték olvasni a Bibliát, elhatározták, hogy ők viszont csak azt akarják elfogadni, ami a Bibliában van, amit a Biblia tanít, és hogyha kezünkbe veszük a Bibliát, akkor lenne egy kérdésem, hogy ha egy napot kellene meghatározni, amit az Isten rendelt, melyik az a nap, amelyeket Isten megáldott a Biblia szerint? Csak egyről van ez írva a Biblia, a szombat. És amikor ezt olvasták, a szombat, azt látják, hogy Isten teremtéskor megünnepelte a szombatot. A 10 parancsolatba belefoglalta a szombatot, Isten megáldotta a szombatot. Másról nem olvasnak, hogy másnapot megáldott volna, akkor azt mondták az adventisták, hogy ők visszatérnek a szombathoz. Így egy új felekezet jött létre, egy új mozgalom, aminek az a létezése tulajdonképpen ehhez köthető, Jézus visszajövetelére koncentrálnak, a bibliai tanításoknak a szigorúbb vagy komolyabb megtartására koncentrálnak. És elfogadják azt, amit a Biblia mond, és inkább szakítanak a hagyománnyal, mint a Bibliával. Így lehet látni, hogy többféle irányzat jött létre, ugye a sötét középkor egyháza a lelki sötétségbe taszította az embereket, elvette a Bibliát az emberektől, és ezután, amikor eljutunk a 15. századhoz, akkor látjuk, hogy elindult egy újjáéledés. Wycliffe, ugye a Bibliát adta az emberek kezébe, ő volt az első, és a Waldensek. Hus az engedelmességre hívta fel az emberek figyelmét, Luther a kegyelemre hívta fel az emberek figyelmét, Calvin a növekedésre, akkor Wesley ugye a szent élet megvalósítására. Egyébként a metodista szó mögött a metódus, a módszer áll. Wesleynek volt egy módszere arra nézve, hogy hogyan kell a keresztény életet élni, ő kis csoportokat hozott létre, hogy csak úgy, mint az első században, hétközben is találkozzanak egymással az emberek, beszélgessenek, vacsorázzanak együtt, az jót tesz, a közös vacsora, és beszélgessenek arról, hogy kinek milyen kihívása, nehézsége van a hit megélése terén. Jöttek a baptisták, akik a keresztséget vezették be, és utána jöttek az adventisták, akik a szombatra helyeztek nagy hangsúlyt Jézus visszajövetelére. Alapkérdés, miért van olyan sok egyház? Sejtik-e már a választ, vagy sikerült egy választ találni erre a kérdésre, hogy miért van olyan sokféle felekezet? Nagyon sok reformátor volt, vezető volt, aki felfedezett egy-egy igazságot, és nagyon gyakran az emberek őket követték, elkezdték azt gyakorolni, amit ők gyakoroltak, és mind-mind egy-egy egyházat hozott létre, újabb és újabb igazságok kerülnek felszínre, újabb és újabb reformátorok léptek színre az évszázadok során, ők létrehozták a nagy egyházakat, az alapítók meghatározzák az egyház létét, amit az alapítók nem tanítottak, azt gyakran a követőik sem fogadják el, azt lehet látni a mai napig, hogy azon a szinten maradnak, amilyen szinten az alapítók voltak. Emberek követése korlátozza az igazság teljesebb megismerését, mert megmaradnak az alapítók szintjén, és nem biztos, hogy tovább olvassák a Bibliát, és elfogadják azt is, amit az alapítók esetleg nem tanítottak. Így egy olyan helyzet alakult ki mára, hogy szinte lehetetlen tájékozódni ugye, az irányzatok útvesztőjében. Olyan sokféle felekezet van, sokféle irányzat van, nehéz tájékozódni, sok egyház van, sokféle tanítás van, és van egy sajátossága mindegyik egyháznak. Egyik sem írja ki az ajtajára azt, hogy nincs nálunk az igazság, kérjük, hogy ne jöjjön ide. Láttak már ilyen egyházat? Egyik sem írja. Pedig mind a 20 pár ezer egyház tanít valamit, és ha különbözik a tanításuk egymásétól, akkor valakinek biztos, hogy nincs igaza. Valaki biztos, hogy más tanít, mint ami a Bibliában van. Hát hogyan lehet itt tájékozódni, hol van az igazság? Erre a Biblia egy nagyon egyszerű választ ad, és szeretném ezt ajánlani önöknek is, hogyha az igazságot keresik, akkor érdemes a Zsoltárosra hallgatni, aki már 3000 éve ugyanazt mondja. És mit mond a Zsoltáros 3000 éve? Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak a törvénye, az a konkrét 10 parancsolatot jelenti. Az Úrnak a bizonyságtétele, az mit jelent? ezt a Bibliát, ami a kezemben van. Tehát ha valaki szeretné megismerni az igazságot, valaki szeretne bölcsként tájékozódni ebben a mai vallási káoszban, mire van szüksége? Isten törvényére és Isten bizonyságtételére. Ezért adta a Bibliát a kezünkbe az Isten, hogy tudjunk tájékozódni. Nem a vallásokat kell megismerni, hanem a Bibliát. Ez az egyetlen olyan segítség az ember számára, ami nem változik. A vallások változnak, hitelvek változnak egyházakban. A Biblia változott? Ahogyan az Istenről elmondja az írás, hogy tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz, ugyanazt látjuk a Bibliáról is, hogy tegnap és ma, és szerintem holnap is egészen biztosan ugyanaz marad a Biblia is. Látjuk azonban, hogy a Biblia már előre megjövendőlte azt, hogy nem lesz mindig egyszerű felismerni azt, hogy mi is az igazság. Dániel 7. fejezetének 25. versében azt olvassuk, itt sátánnal, a gonosz tevékenységével kapcsolatosan, és sokat szól a fenséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Az előbb mit olvastunk a Zsoltárnál? A törvény az megmarad, az bölcsé tesz, az megáll. Erre sátán mit talált ki? Hát akkor át kell írni a törvényt. És ha csak a 10 parancsolatot kézbe vesszük, hányféle verziót láttak már a 10 parancsolatra nézve? Nagyon sokféle van. Tehát az emberek elkezdték átírni a Bibliát. Vannak különböző fordítások, vannak különböző ferdítések. Hát akkor hogyan lehet Bibliát olvasni úgy, hogy megismerjük, hogy mit is akart Isten mondani? Én azt szeretném önöknek javasolni. Egy nagyon megbízható fordítás, a Károli fordítás. Nehéz érteni, van benne ez a valamek, stb. Érdemes ezt alapul venni, és még másik két fordítást mellé venni. Lehet ez akár az új protestáns fordítás, a Biblia tanácsféle fordítást, lehet ez a katolikus fordítás, a Csia Lajosféle Biblia, és érdemes két-három különböző fordításban elolvasni azt, amit éppen kutatunk. És ez egy kiegyensúlyozott képet ad a Biblia üzenetére nézve. Azért, mert a fordításoknál időnként ferdítés is bekövetkezik, ami lehet szándékos, mert sátán tudjuk, hogy meg akarja változtatni a törvényt. Lehet egyszerűen a véletlen műve is, mert a fordításnál nem mindig tudják visszaadni a fordítók azt, amit az eredeti szöveg tartalmaz. De fontos azt tudni, hogy amikor a Bibliát elkezdik olvasni, akkor Isten ma is vezet bennünket, úgy, mint akkor az első tanítványokat, ma is segítséget nyújt nekünk, tehát érdemes Isten vezetését keresni és kérni, hogyan vezeti az Istent az embert a Biblia, Isten az embert a Biblia olvasásában. Nagyon egyszerű. Mielőtt a Bibliát olvassuk, hát kérjük meg, hogy vezessen. Kérjük meg, hogy segítsen megérteni azt, ami a Bibliában áll. És ha ezt megtesszük, akkor aki alkotta a Bibliát, aki azt a kezünkbe adta, az biztos, hogy figyelmet fordít arra, hogy segítségünkre legyen. A Jelenések könyvében a 14. fejezet 12. versében leírja azt a Jelenések könyve, később még tanulni is fogják a folytatásban, hogy kit tekint Isten az ő egyháza tagjának. Az ő egyháza tagjának ugye a szenteket tekinti, és leírja azt, hogy ki az, aki szent, aki tagja az ő egyházának. Nem az lesz a kérdés, hogy melyik felekezetbe jártam eddig. Ugye amikor Jézus visszatér, Isten szemszögéből ez nem kérdés, hogy most valaki katolikus, protestáns, vagy éppen milyen felekezethez tartozik. Mi az ő számára a kérdés, azt itt megfogalmazza. Itt van a szenteknek békességes tűrése, tehát fontos, hogy türelmesen megőrizzük a hitünket. Mária Durand mennyi időt volt a börtönben? Több mint 30 évet. Elég türelmesnek kellett lennie ahhoz, hogy ki tudjon onnan szabadulni, és nagyon türelmesnek és kitartónak kellett lennie az ő hitében. Tehát fontos a békességes tűrés a hitben, ami arra vonatkozik, hogy a nehézségben is kitartson az ember. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Isten a kezünkbe adta az ő parancsolatait, ugye a Bibliában, amit ő tanított, és Jézus hitét, ami nem csak annyit jelent, hogy én hiszek Jézusban, hanem Jézus szerint hiszek. Úgy, ahogyan Jézus tanította a hitet, ahogyan bemutatta a hitet, én is azt követem, és úgy, ahogyan ő hitt, ahogyan ő élt, én is igyekszem úgy élni. Ez ad egyedül biztonságot ma, ugye a 21. században, a vallási káoszban. És szeretném javasolni, hogyha valaki szeretné a Bibliát jobban megismerni, akkor több lehetőség is van rá. Van egy Biblia levelező iskola, amire lehet jelentkezni. Ez teljesen kötetlen és független iskola. 4 évig én magam voltam a vezetője ennek az iskolának. Ez egy tanulmány, amit kérnek postai úton. Ha leadják a papírt most esetleg az előadás után, írják rá a nevüket, a címüket, és azt, hogy jelentkezem a Biblia levelező iskolára, kapnak tanulmányokat, amelyeket otthon át tudnak olvasni. Ezek a tanulmányok abban segítenek, hogy az ember tudja, hogy ezt a nagykönyvet hol kell kinyitni, amikor különféle témák után érdeklődik valaki. Tehát mit mond a Biblia Istenről, mit mond a Biblia Jézus Krisztusról. Ezek a tanulmányok ingyenesek, és segítenek abban, hogy valaki jobban megismerje a Bibliát. Teljesen elkötelezettségmentes, ha valaki úgy gondolja, hogy elég volt, abba hagyja, és többet nem fogják zaklatni. De ha kérdései vannak, fel tudja tenni a kérdéseket, el tudja kezdeni a levelezést, mert azt látjuk, hogy nagyon fontos az, hogy ma, itt ebben a nehéz helyzetben, a vallások káoszában legyen egy tájékozódási pont az emberek számára. Ez nem lehet más, mint a Biblia ismerete, és legyen egy ilyen segítség is, ami segít mindenkinek a Biblia megismerésében. Holnap esti témánk a szenvedés. Hol van az Isten akkor, amikor a tőzsdék összeomlanak? Ugye? Amikor az euró árfolyama és a forint árfolyama radikálisan változik napról napra, amikor félünk a csőttől, akkor, amikor ártatlanok szenvednek. Ha jó az Isten, akkor miért van szenvedés? Ez a holnap esti témánk, úgyhogy szeretettel várok mindenkit a holnap esti témára. Most pedig az a kérésem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Istenünk, látjuk azt, hogy az évszázadok során mennyiféle fajta vallás volt és irányzat volt. Én személyesen örülök annak, hogy nem kell oszlop tetejére költözni, ahhoz, hogy valaki téged megismerjen. Köszönöm a Bibliát, amit a kezünkbe adtál, és hát olyan sok van most a világban, hogy már szinte meg sem tudjuk azt számolni. Legtöbbünk otthonában már nem is egy van, hanem több is abból. Tudjuk azt, hogy azért adtad a Bibliát a kezünkbe, hogy téged megismerjünk annak a segítségével. Szeretnélek kérni most, hogy segíts mindenkinek, aki téged keres, hogy amikor ezt a könyvet megnyitja, akkor valóban veled tudjon találkozni. Hogy téged úgy meg tudjunk ismerni, hogy bennünket ne lehessen félrevezetni. Hanem tudjuk mindig, hogy mi az igazság, mit mondod a törvényed, hogyan hitt Jézus Krisztus, és hogyan kell hinni ma te benned. Ebben kérjük a te segítségedet, és köszönjük, hogy te ezt megadod. Mert az Úr Jézus nevében kértük ezt. Amen.